Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd, vendégünk ma este Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemért felelős államtitkára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az ár és belvíz ügyekkel kapcsolatban általában felvetődik az a kérdés, hogy vajon mi az ebből a rengeteg problémából, amivel most szembesültünk gyakorlatilag tavaly tavasszal, illetve nyáralén is, és most is ugye a belvíz apropóján is, hát számítani lehet rá, hogy az árvíz újabb komoly károkat okoz. Mi az, ami a klímaváltozásnak vagy a környezetváltozásának tudható be, és mi az, ami mondjuk az elmulasztott védelmi lépéseknek?
Először is tisztesség ne essék, de nagyon köszönöm a meghívást, és igazán megtisztelő ebben a híres műsorban szerepelni és itt elmondani a véleményemet. Én is nagyon sokszor hallgatom önöket, például autóvezetés közben, tehát valószínűleg sokan otthon, sokan más körülmények közepette hallanak bennünket. Igen, az ön felvezető gondolatai azért teljesen leírják ezt a helyzetet a következőképpen. Nyilvánvalóan rengeteg összetevője van a kialakult helyzetnek. Az egyik a klímaváltozás ügye. Tehát ez nem jövőben bekövetkező eseménysorozat, hanem jelen pillanatban az emberiség ezen a földgolyóbison megéli a klímaváltozás ügyét. Ezt nem én állítom, hanem tudományos bizonyítékok tömkelege, és mondjuk nemzetközi szervezetek tudós gárdái állítják ezt a dolgot. Ennek ugyanakkor az a következménye, hogy az adott vízgyűjtő területeken a világ bármelyik pontján jelesül nekünk itt a közép-kelet-európai régióban, azzal kell szembesülnünk, hogy hirtelen olyan időjárási viszonyok alakulnak ki, amikor nagyobb méretű csapadék jön le, és nem mindegy, hogy 100 kilométerrel elrébb vagy arrébb engedik ki tartalmukat ezek az esőfelhők. A második, hogy ezen globális klímaváltozási körülmények megváltozása közepette zajlott egy társadalmi változás a világnak ebben a szegletében. Azaz magánosítás, piacgazdaság alakult ki. Ez azt jelenti, hogy például a földtulajdon viszonyok megváltoztak, az erdő tulajdonlási viszonyok megváltoztak, és ebben a pillanatban azok, akik érdekeltek voltak, nem az erdő megtartásában voltak érdekeltek, hanem levágásában. Azaz minél előbb pénzét tenni azt a faanyagot, tehát például a Kárpátalján rengeteg erdőirtás történt, de nem csak ott, hanem mondjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, vagy mondjuk a szlovák oldalon. Ugyanakkor a mezőgazdasági művelés megváltozása, vagy például a területi viszonyok átrendeződése azt is eredményezte, hogy különböző helyszíneken megépítették azt a bevásárlóközpontot, lakóparkot, itt megépítették azt az autópályaszakaszt, és ez zajlik egész Közép-Kelet-Európában, aminek következményeképpen a vízjárási viszonyok változnak meg. A tetejébe, ahol nincs az erdő többé, ott a szél, de ugyanakkor a víz is, a csapadékvíz lemossa a talajt, a kőzetről, és ez a talaj iszapos formában bejut a folyómedrekbe, azaz föliszapolódnak a folyómedrek, tehát már nincs az a kubatúrája, a víznek nincs annyi helye levonulnia, hanem sokkal magasabban vonul le, hiszen alul föltöltődött maga a meder, aminek az a következménye, hogy a gátakat emelni kellene, hiszen megemelkedik a vízoszlop magassága. De hogyha így tovább nézem ezeket a tényezőket, akkor az elhibázott döntések, mondjuk településfejlesztési, infrastruktúrális, vagy mondjuk olyan helyeken, ahol azelőtt a víz az lejött és ott megjelent, azokat a helyeket például beépítették, mint Felső Zsolc esetében, hogy csak egy közeli, időben közeli élményről beszéljek, és egy meghatározó árvízi helyzetről, azt kell mondanom, hogy 74-ben volt olyan vízmennyiség azon a környéken, és mégiscsak Felső Zsolcának néhány házát érintette. Most viszont ugyanúgy abból az irányból jött a víz, mint a 70-es évek elején, de az egész települést elöntötte, és összedőlt jó néhány ház. Na most miért? Mert akkor 74-ben volt helye, hova kiterülni ezt ennek a hirtelen jött csapadéknak. Ha valaki azt mondaná, hogy de hát Illés úr, hát 74 az nem 2010, és ön a klímaváltozásról beszél, de a klímaváltozás az nem tegnap kezdődött el, vagy nem úgy, hogy két évvel ezelőtt, hanem ez egy folyamat, ami zajlik, csak a frekvenciája, a sűrűsége, a sokasága ezeknek a rendkívüli időjárási vízügyi viszonyoknak mostanra emelkedett meg oly mértékben, hogy bizony 74-ben nem okozott gondot, mert akkor nem volt az M30-as autópálya kínai nagy falként magasodó létesítménye abban a térségben, a nagy vízi mederben, ahogy szoktuk mondani, ahol lejött 74-be a víz, de ugyanakkor nem voltak meg azok a fejlesztések sem, hogy föltöltötték a területet, és bevásárlóközpontokat építettek arra a területre. Tehát társadalmi, klimatikus, természetben lezajló, fizikai térben megvalósult beavatkozások az emberek által, nagyon nagy területen, globális méretekben, regionális méretekben, egészen lokális méretekben, amelyek azt eredményezik, hogy egy adott helyzetben, egy adott körállásnál bizony Felső-Zsurca esetében rázódott az a több millió köbméternyi víz, és innentől kezdve katasztrofális hatással bírt.
Ugye az, hogy ezeken a területeken probléma lehet, hogyha mondjuk ugyanolyan vízmennyiség érkezik, mint mondjuk a 70-es években, vagy a 60-as években, ugye, amikor még ezek a beépítési helyzetek ugye nem így volt, ezt lehetett látni. Történtek-e ön szerint megfelelő lépések, hogy valamennyire lépést lehessen tartani a veszélyhelyzeteknek az átalakulásával?
Nem történtek, és ugyanakkor itt kicsit óvatosan szeretnék fogalmazni azért, mert nem szeretnék visszafelé mutogatni politikai értelemben, tehát ugyan a bírálatnak megvan a helye, csak én mindig a jövővel foglalkozom, és szakmai tekintetben állok hozzá ezekhez a kérdésekhez, de az ön egyenes kérdésére egyenes válaszom az, hogy nem történtek meg, tehát nem történtek meg azok a modellezések, amelyek révén lehetett volna látni, hogyha most oda megépítették az autópályát, ehhez képest, hogy változik meg a vízrajza annak a területnek. Oda megépítették a bevásárlóközpontokat, föltöltötték, ez mit fog eredményezni, ha egy ekkora víz jön. A tetejébe lehet úgy spekulálni, hogy át 100 év óta nem volt semmi se, 74 óta nem volt, hát akkor most se lesz. Nem szabad így gondolkodni, tehát a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. A megelőzés ebben a pillanatban azt jelentette volna, hogy újból és újból módosítani kellett volna a meglévő terveket, módosítani kellett volna a jogszabályokat. Uram, bocsá, nem lett volna szabad megengedni, mint ahogy most arra törekszem, hogy olyan törvényi és jogszabályi módosításokat kövessünk el, amelyek révén nagyvízi mederbe, oda, ahol lejön a víz, ne lehessen építkezni. Tehát még egyszer, a vízügyet az elmúlt hosszú időszakban tulajdonképpen szétverték, ez nem egy tudatosság volt olyan politikai értelemben, hogy valaki tudatosan arra gondolt, hogy tönkre tegye, hanem hogy megváltoztak a társadalmi gazdasági viszonyok. Hát mondok egy konkrét példát, látom például, hogy szivattyú állomások kerültek magánkézbe. Hát a 90-es változások előtt kinek a kezébe volt? Állami tulajdon volt. Nyilvánvalóan nem lehetett magántulajdon, ugye ezt mindenki belátja. Ebből mi következik? Miért került ki az a vízügytől az a szivattyú állomás egy magán BT-nek? Biztos, hogy a BT-nek jó, nekünk is jó, mindenkinek a magyar társadalomnak, hiszen működteti az adott cég a szivattyú állomást, de innentől kezdve más az, hogyha állami tulajdonban van, és a vízügy kezeli és működteti, és más az, hogyha valaki külsős csinálja, és esetleg vastagon fog a tolla, amikor a számlát írja és a költségeit elszámoltatja a vízügy felé. Magyarul azt akarom mondani, hogy megint csak az a struktúra, ami kialakult az 50-es évektől kezdődően a 80-as évek végéig Magyarországon vízügy tekintetében, annak mindenfajta államigazgatási rendjével, személyzeti állományával, eszközeivel, gépparkjával, ez EBEK 30-adjára került, és széthúzta mindenki, aki bírta marta. Ennek is többek között a következmény, vagy ez is hozzájárul ahhoz, hogy nincs egy előretervezés, nincs egy megfelelő védekezés, nincsenek meg az eszközök, nincsenek meg az erőgépek, és az utolsó pillanatban még mi történt, hát az utolsó pillanatot úgy értem, hogy az elmúlt 8 évben, az állam lerúgta magáról az állami számomra is szerintem fontos feladatokat, mint az árvízi és a belvízi megelőzés kérdéskörét, és ezt rálőcsölte az önkormányzatokra. Mondván, hogy úgyis ott van térben fizikailag az önkormányzatoknál a védekezés lehetősége, csinálják ők a belvízi megelőzést és az árvízi megelőzést. És ez egészen odáig fajul, hogy ebben a pillanatban, ha a Magyar Köztársaság kormánya törvényes tekintetben semmit nem akarna csinálni, akkor törvényileg nem kellene, mert azt lehetne mondani, hogy bocsánat, nem érdekli a kormányt, hogy az önkormányzat nem tud védekezni, nincs pénze, nincs emberanyaga, nincs eszköze, hát oldja meg magától. Tehát pont ellenkezőleg mi azt csináljuk teljes tudatossággal, hogy vissza kell venni az önkormányzatoktól azokat a feladatokat, amelyeket nem önkormányzati szinten kell megcsinálni, hanem a társadalom érdekében állami szinten. Tehát állami feladatkörré kell tenni az árvízi és a belvízi megelőzést és árvízi-belvízi védekezés feladatkörét. A másik, hogy ez önmagában semmit sem ér, ha az állam mögé nem tesz oda pénzt, és nem teszi oda az erőt, a fizikai erőt, amely elvégzi ezeket a munkákat, és nem teszi oda az erőgépparkot, amellyel meg lehet csinálni ezeket a munkákat. Tehát innentől kezdve egy teljes struktúra átalakítás zajlik ebben a pillanatban, az elmúlt fél évben már ez zajlott, egészen odáig, hogy helyre kell állítani azt az árvízi-belvízi központi szolgálatot, amelyet az előző kormány időszakában privatizáltak. és csak azért, mert a terület, ahol létezett ez az ABKS, az Árvízi Belvízi Központi Szolgálat, ez egy kikötő, meg egy értékes terület, és magántulajdonos rátette a kezét, apró pénzzel megvette az államtól, mert kijátszották az ő számára. Itt, ha van bűncselekményre utaló jel, nyilvánvalóan megteszem a feljelentést, de nem ez a lényeg megint, hanem az, hogy újra szervezzük ezt a központi szolgálatot, amely például, mint a deszantosok egy hadsereg esetében, gyors reagálású hadtestként azonnal bevetésre kerülhetnének a legsúlyosabb árvízi vagy belvízi helyzet kezelésére. Tehát ilyen szintig kell mindent helyreállítani, mert az elmúlt 8 évben nem törődtek ezekkel a kérdésekkel, vagy hangsúlyozom még egyszer, lelökte magáról az áram, lerúgta magáról ezeket a feladatokat, és rálőcsölte az önkormányzatokra.
Ez az átalakítás hol tart?
Hát tulajdonképpen a vízügyi igazgatóságokhoz kerül most a közmunkások egy nagy része. Tehát ebben a hazában a közmunkaprogram az elég komoly hagyományokkal bír, ugyanakkor megvan hozzá az anyagi fedezet most is, és több mint 9000 ember a közmunkaprogramban a vízügynél fog dolgozni, és pont most jövök, tehát mielőtt önhöz ide beléptem a stúdióba, önökhöz érkeztem, a vízügyi igazgatóságunknál tettem látogatást a budapesti székhelyünél. Délelőtt, egész délelőttöt pedig a környezetvédelmi felügyelőségen töltöttem. Ezt azért mondom, mert első kézből tudom a kollégáktól, hogy túljelentkezés van. Tehát az emberek, cigány emberek is, és magyar emberek is, akik más nem tudnak felajánlni, csak a két kezüket, a fizikai erejüket, várják ezt a programot. Tehát most itt a budapesti vízügyi igazgatóságnál 511 embert fogunk foglalkoztatni, és ennek minden egyes elemét megszervezték a kollégáim. Ami azt jelenti, hogy megvannak azok a gátőrök, megvan az a szakaszmérnökség, ahol fogadják ezeket az embereket. Megvan az eszköz. A ruhák tekintetében most kértem jelentést, és kaptam jelentést a tekintetben, hogy milyen munkaruhákat rendeltünk meg, 6 millió forintos nagyságrendben, hogy ment a közbeszerzés, és ehhez képest ezek a ruhák hogy kerülnek oda az emberekhez, az eszközök a kezükbe, mert medertisztítás, növényzettől való medertisztítás zajlik fizikai munkával. Természetesen, ahova meg erőgépek kellenek, ott nincs mese. Ott egy mederkotrás nem lehet lapáttal megcsinálni, vagy kapával, oda kellenek az erőgépek, és ebben a tekintetben is azt tudom mondani, hogy két ünnep között kiadtam az utasítást, és a vízügyi igazgatóink fölmérték azt a csatornahálózat gerincet, amely a szivattyú állomásoktól visszagöngyölítve arra kell, hogy alkalmassá váljon, hogy gravitációs úton a víz odafoljon. Ugyanis közel 400 ezer hektáron áll a belvíz, de 30 cm vastagságban. Nincs olyan porszívó idézőjelbe téve, amelyel ezt úgy le lehetne onnan szívni. Tehát muszáj a csatornákat kimélyíteni, az iszapkotrást megoldani, hogy gravitációs úton a szivattyú állomásokhoz érkezzen a víz, és utána átemelik a folyókba, patakokba. Tehát ez a munka is jelen pillanatban ott tart, hogy a felmérésen túl, hogy hol, milyen mélységben kell kotorni, ehhez mennyi pénz kell, ezen túl az elkövetkezendő 2-3 hétben lánctalpasokkal, ha kell, oda megyünk a vizenyős területekre. Mert ugye akkor kellett volna kotorni, amikor nem volt belvíz, most meg nem lehet rámenni, csak speciális célgépekkel, mondom, lánctalpas járművekkel, de meg fogjuk csinálni, mert minden áron azt akarjuk, hogy levezessük a vizet ezekről a területekről. Mellesleg megjegyzem, ahogy ön a körállást és a körülményeket említette kapásból, azért meg kell jegyeznem, hogy nagyon sokszor például a belvizes területek 100 és 100 hektárai, azok teljesen alkalmatlanok művelésre. Mindenki tudta, a gazda is tudta, van neki 100 hektárja, abból 30 hektáron mindig ott a víz. Tavaly is ott volt, meg 200 évvel ezelőtt is ott volt.
Mégis művelik.
Hát próbálkoznak vele, sok pénzen vagy az állam vezeti le a vizet, vagy pedig a gazdák próbálják levezetni róla a vizet. Nem most erről a helyzetről beszélek, hanem úgy általában. Itt viszont mi arra törekszünk, és ez meg is oldja némiképpen a belvízi problémákat. Nem csak statisztikailag, és nem csak bűvészkedés a számokkal, hiszen meg vagyok róla győződve, hogy ez a közel 400 ezer hektár, ebből akár 100-120 ezer hektár, úgy kell, hogy maradjon, ahogy a Jóisten megteremtette. Azaz vadvizes területként. Tehát onnan se szivattyúzással, se gravitációs úton újabb pénz elpazarlásával nem lenne szabad azon gondolkodni, hogy levezesse a vizet, azért, mert a középkori haditérképektől kezdődően látjuk, tudjuk, hogy azok a területek vízjárta területek voltak mindig. Itt mit ajánlunk a tulajdonosoknak? Azt, hogy megvan az Európai Unió által biztosított támogatási pénz, művelési ágváltás, ami azt jelenti, hogy ne próbáljon ott gabonát vagy kukoricát termeszteni, hanem az Európai Uniós pénzből odaadjuk hektáronként azt a pénzt, amely egyfajta kompenzációt jelent, és hagyja úgy, és akkor nem belvízről beszélünk, hanem eleve vadvizes területről beszélünk, amelynek aztán megvannak a természetvédelmi vonatkozásai és vonzatai pozitív értelemben.
A védendő területek védelmére, a csatornatisztításra pénzügyi, technikai források rendelkezésre állnak?
A pénzügyi források tekintetében négy pénzügyi forrás állhat rendelkezésre hipotetikusan. Az első az a kormány költségvetése. A második az a mi tárcán költségvetése, a harmadik az Európai Unió pénze különböző pályázatok révén, és a negyedik az, amiben én nagyon hiszek és reménykedem, ez a termékdíj. Itt most csak zárójelben jegyzem meg, hogy a termékdíj az különböző termékfajtákon egyfajta adó, egy díj, amely bünteti azért, mert annak előállítása, a termék élete, illetve hulladéká válása környezetszennyező. Tehát innentől kezdve ez a négy pénz. Mondok egy konkrét példát, kormány pénze, illetve a mi tárcánk pénze. Ez idáig a gazdáknak kötelező volt fizetni, mármint ez idáig, szeptemberig, múlt év szeptemberig kötelező volt a terület hektáranként, tehát minden egyes hektár terület után mondjuk 800 forintot, 1000 forintot, 1200 forintot. Ez kötelező volt nekik. Ez a pénz elment a vízitársulásokhoz. A vízitársulások, tisztesség, nehesség, tisztelet és becsület minden kivételnek, nagyon sok helyütt nem végezték el a feladatukat, és nagyon nagy elégedetlenség van a vízitársulások tevékenységével szemben. Ezért a kormány helyesen eltörölte ezt a kötelező kis adónak nevezett pénzbefizetési kényszert, viszont ezáltal a feladatot még mindig meg kell csinálni, el kell végezni. Ezért az a döntés született, hogy 4,6 milliárd forintot a mi tárcánk soha ilyen nem volt, most viszont a kormánytól kapott. Tehát 4,6 milliárd forint áll rendelkezésre, amellyel a vízügyi igazgatóság szigorú szakmai és pénzügyi ellenőrzése mellett ezeket a feladatokat el lehet végezni. És itt jön akkor a második része az ön kérdésének, ki végzi el. Nyilvánvalóan a vízitársulások elvégezhetik, természetesen ott, ahol jól dolgoztak ez idáig, ott miért ne, vagy a maga a vízügyi igazgatósága saját erőgépeivel, eszközeivel, vagy pedig pályázat útján kiválaszt bárki mást, akinek rendelkezésre állnak ilyen erőgépek, kotróberendezések, és innentől kezdve mondjuk a belvízi problémák csökkentése tekintetében ez a pénzügyi fedezet, ez a 4,6 milliárd bizony egy komoly előrelépést jelentene.
Számba vették-e már azt, volt-e már arra idő, hogy a szabályozást milyen pontokon és hány ponton kell módosítani, akár helyi szinten, most arra gondolok, hogy például egy veszélyeztetett területre ne lehessen építkezni, mint ahogy ezt korábban meg lehetett tenni, se bevásárló központot, se lakóházat, illetve az országos szabályozás, például az országos rendezési tervet szükségesen módosítani, tehát van-e már egy ilyen leltár?
Van, és tulajdonképpen ön már is az elemeit is említi ennek a dolognak. Én mindenféleképpen szeretném, hogy úgy változzon meg a jogszabály, hogy ne lehessen, tehát az önkormányzat ne dönthessen úgy, mert jelen pillanatban például van egy kormányrendelet, ami lehetővé teszi, hogy az önkormányzat, ha úgy dönt, akkor nagy vízi mederben, azaz víz járt a területre, és kiadhat engedélyt. Én pedig azt mondom, hogy ez a minimum kritérium szakmai tekintetben, vízügyi szakmai tekintetben, hogy ilyen helyre semmilyen építményt nem lehet építeni. Se lakóépületet, se mást, semmit. Ez az első. Tehát itt egy jogszabálymódosítás kell, hogy történjen. Kettő, én egy olyan törvényt szeretnék beterjeszteni a parlament elé, amelyben benne van, hogy innentől kezdve, tehát a jövőre nézve, nem visszafelé, hanem a jövőre nézve, akinek gazdasági, ipari, kereskedelmi tevékenysége van nagyvízi mederben, annak kötelező legyen kötelező biztosítást kötni. És természetesen tudom, hogy ez pluszköltségeket jelent neki. És természetesen majd eldönti, hogy ezek után hajlandó-e a tevékenységét ott folytatni, ahol eddig tette, vagy nem, és innentől kezdve bezár, és innen elmegy. Nyilvánvalóan az a cél, hogy azzal a kötelező biztosítással, amit neki kötnie kell, egy pénzügyi alapot hozzunk létre, hogy amikor bekövetkezik a nagy baj, az árvíz, akkor onnantól kezdve a károk felszámolásának költségei azok ebből a pénzből kerüljenek megfinanszírozásra. Tehát ez a második ilyen jellegű törvény vagy jogszabálymódosítás. A harmadik pedig, hogy nyilvánvalóan a település rendezési terveket felül kell vizsgálni. Tehát ahol van, megtervezték, hogy most akkor itt lakópark legyen, és közben meg az vízjárta terület, akkor oda ne. De mondok egy másik konkrét példát. Ipoly, Tarnóc és ez a kedvenc példáim közé tartozik, tudnék más települést is mondani. Van ott 10 ház, amelyet rendre elönt a víz, és ehhez képest a 10 házat, ha lebontanák, és a település másik végén megépítenék, akkor ez mondjuk 60-80 millió forintba kerülne. 10 családnak megoldódna a helyzete. Ehhez képest, hogy ezt a 10 házat megvédjük, és a településnek azt a részét, ahhoz 300-350 millió forintért oda egy gátat, egy védművet kellene építeni. Na most akkor melyik a logikus? Hát a 10 ház lebontása és másút való megépítése, nem?
Bocsáss meg, ki fog ebbe dönteni?
De bocsásson meg, hogy a visszáságra is ráutaljak, és akkor ön is lepődjön meg, mert tisztelt hallgatók is. A jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy lebontásra kerüljenek ezek a házak, és másút megépítésre, és ehhez nincs semmifajta anyagi fedezet. De nem úgy, hogy nincs pénz hozzá, azt még elő lehet teremteni, hanem nem teszi lehetővé. Ilyen kategóriát nem ismer a jogszabály. Azt ismeri, hogy mondjuk védművet építenek, ja, és hogyha az 350 millióval kerül, hát akkor annyiba.
Ezt a döntéseit kinek kellene meghozni, a helyi önkormányzatnak, az ott lakóknak, a minisztériumnak?
Nem, erre mondom én, hogy ezeket a dolgokat összeállam szintjén kell elintézni. Tehát akkor a törvényhozás elé olyan rendeletmódosítás kell, hogy bekerüljön, vagy olyan törvénymódosítás, amiben benne van, hogy a vízügy ilyen helyzetben mérlegeli és döntést hoz, lebontja a 10 házat, másod pedig joga van megépítetni azokat a házakat. Vagy, uram, bocsán, ha ez nem a vízügy, akkor más szervek, belügyminisztériumhoz tartozó társszervek, és így tovább.
Arról egyébként van információja, hogy hány ilyen Ipoly-Tarnóchoz hasonló helyzet lehet még az országban, ahol tudjuk, hogy a lakóházak 5-10-30 veszélyeztetett helyzetben van, és előbb-utóbb valamilyen ár vagy belvíz fenyegeti őket?
Százos nagyságrendben van a települések száma ebben a tekintetben. Tehát a 3200 településből százos nagyságrend.
Ezt a listát frissítik, hiszen ugye nemrégiben Bakondi György elmondta azt, hogy ezt a listát ezt folyamatosan próbálják gondozni. Önök ezt külön szintén frissítik?
Hát az a helyzet, hogy a katasztrófavédelem az tőlünk a vízügytől kapja az összes információt. Tehát neki külön rendszere nincsen, sem modellezési kapacitása, se előrejelzési kapacitása is. Ez azért is nagyon fontos, mert mi nagyon szoros, jó együttműködésben tevékenykedünk a katasztrófavédelemmel, ugyanakkor azt pontosan lehet látni és tudni kell. Éles határvonal van, amikor a víz a házak falát nyaldossa. Mariska nénit ki kell menekíteni, ölbe kivíve. A házból a berendezéseket menekíteni kell, akkor az a katasztrófavédelem. Előtte az összes feladat, megelőzés, védekezés, minden ehhez képest az a vízügynek a feladata. Ezért a vízügynél vannak az információk, az előrejelzés és az összes többi szakmai kérdéskör.
Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemért felelős államtitkár az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is. Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemért felelős államtitkára az Aréna ma esti vendége. A rövid szünet előtt már beszéltünk azokról a szabályozási kérdésekről, amelyeket nyilván meg kellene oldani, azt mondta, hogy több ponton is ugye jogszabálymódosításra van szükség. De hogy egy picit még a település rendezésnél maradunk, hogy az elmúlt napok egyik híre volt, hogy Felső Zsolcán egy tavaszi árvíz fenyegetheti ugyanazokat az épületeket, amelyeket tavaly nyár elején már egyszer elmosott a víz, és amelyeket tavaly ősszel újjáépítettek. Itt például a szabályozás nem segíthet. Miért kellett ugyanazon a helyen? Ott kellett építeni ezeket a házakat?
Köszönöm szépen a kérdést, igazán hálás vagyok érte, mert nagyon sokan kérdezik ezt a dolgot tőlem, közemberek, meg köznapi emberek, és itt a mód, hogy nagyon sokak számára elmondjam. Hát először is, ott, ahol lehet egy adott település esetében a ledőlt házakat természetesen egy másik helyen kell megépíteni. Na de itt fizikailag képtelenség volt, mert nincs hely. Azt pedig nem lehet csinálni anyagi tekintetben, de fizikai értelemben sem, hogy az egész települést áttelepíteni mondjuk 30 kilométerre arrébb. Most, amikor mondjuk az árvíz bekövetkezett július elején, közepén, végén, és ehhez képest a rossz idő meg beáll október végén, november elején. Tehát fizikai értelemben az egészet nem lehet arrébb tolni, a szó jó értelmében. Azokat a házakat megépíteni lehetett ennyi idő alatt, de még egyszer hangsúlyozom, 150-200 házat nem lehetett fizikai értelemben másutt megépíteni a település más részén. Ugyanakkor az is felmerül, hogy miért veszélyhelyzet az, amit bejelentett a kormány. És kérdezték is, hogy hát miért nem korábban beszélt arról a kormány, hogy veszélyhelyzet. Először is, ami bennünket motivál, az nem más, mint az elővigyázatosság elve. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan, hogyha egy veszélyhelyzet van, mert vízügyi tekintetben nincs annyi víz azon a területen, tehát Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, sehol nincs most harmadfok, se árvíz, se belvíz tekintetében, de a dolog arról szól, hogy jogi kategóriaként, hogyha a kormány bejelenti a veszélyhelyzetet, abban a pillanatban sok mindent fölgyorsíthatunk, ami azt jelenti, hogy például a közbeszerzések tekintetében. A másik része, hogy az akkor az engedélyeztetés tekintetében soron kívüliség van, és el kell intézni ezeket a dolgokat. Ez pedig azért kell, mert elfogadhatatlan, hogy mondjuk egy vízügyi beruházást a meglévő jogszabályok mentén másfél-két év alatt lehessen megvalósítani fizikai értelemben. És itt nem csak a bürokratikusság az, ami lassítja, nem csak a pénzek hiánya, vagy lassan való biztosítása hátráltatja a munkálatokat, hanem egyszerűen megint az objektív valóság, nevezetesen időjárási viszonyok. Fagyott talajra nem lehet gátat építeni, ha akarja bárki, ha nem akar, nem lehet. Fizikai értelemben a fagyott földből, illetve agyagmagot oda beletenni nem lehet, mert nincs vízzáró képessége. Tehát teljesen felesleges. Ami azt jelenti, hogy meg kell várni azt az időszakot, amely lehetővé teszi, az egy tavasz, de ott is megint gátépítés tekintetében, ha nagyon-nagyon nagy esőzések vannak abban az időszakban, azokban a hetekben, hónapokban, akkor megint hátráltatja a munkálatokat. Tehát a fizikai térben történő beruházások megvalósítása be van szorítva időben a körülményeknek, és ehhez képest kell jogi értelemben fölgyorsítani ezeket a műveleteket, munkálatokat. Ezért kellett a veszélyhelyzet, amely bejelentésre került, és innentől kezdve fölgyorsulnak az események. Most ott tartunk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, ahova a veszélyhelyzetet meghirdettük, bizony 2-3 héten belül a fizikai munkálatok elkezdődnek, pontosan azért, mert mondjuk akár fagyott lesz a talaj, mert hallom a meteorológiai jelentéseket, akár hideg jön és havazni fog, kotorni lehet a kis sajót. Tehát a kotrásokat meg lehet csinálni fagyott földön is. Ugyanakkor a gátat nem lehet megépíteni, a körtöltést nem lehet megépíteni ilyen helyzetben, fizikai értelemben.
Ugye nagyon sok olyan dologról beszéltünk, amelyet meg kell oldaniuk. Ezek a jogszabálymódosítások, a szervezeti átalakítások, és hát nem utolsó sorban a gátépítések, ugye a csatornatisztítások, mikor lesznek olyan stádiumban, mikorra juthatnak olyan stádiumban, hogy a ma veszélyeztetett területek nagyobb biztonságban legyenek?
Én azt gondolom, hogyha ideálisan nézem a helyzetet, és értve az ön kérdését, időtávot kell mondanom, akkor azt kellene mondanom, hogy másfél év. Egy-másfél év. De akkor mindjárt hozzá kell tennem, senkiben semmilyen illúzió ne legyen. Általában ez idáig Magyarországon úgy működtek a dolgok, hogy utólag mindig volt pénz az árvízi-belvízi védekezésre, a készletek visszapótlására, az átszakított vagy átszakadt gát helyreállítására, mondom utólag. De akkor 35-40 milliárdba került a társadalomnak. Csak közvetlenül és sokkal többe áttételesen az, hogy bekövetkezett egy árvízi vagy belvízi esemény. Egyszer végre az kellene, hogy legyen előre 15-20 milliárd forint, aminek következtében ezeket a munkálatokat időben ütemezve meg lehet csinálni. És ennek az a következménye, hogy hiába jön a víz tavasszal, vagy ősszel, vagy bármikor, már előre fölkészülünk. Tehát megint az előre gondolkodás, a felkészülés az, amit én megvalósítani akarok. És ilyen tekintetben megint azt kell mondanom, pénz beszél kutyaugat, ahogy szokták mondani. Nyilvánvalóan, ha van termékdíj, és akkor most tisztázzuk ezt a dolgot egy kicsit a hallgatók számára is. Pillepalack, gumiabroncs, akkumulátor, elektronikai berendezések, bármi ebben a körben, ezeken van termékdíj. Hogyha a termékdíjról azt mondom a tisztelt hallgatóknak és önnek, szerkesztő úr, hogy a bajnai kormány utolsó évében a VPOP, Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága hivatalos átiratot küldött a minisztériumba azzal, és ez a birtokunkban van, hogy milyen törvény az Magyarországon, amely következtében 85 milliárd forintot az érintetteknek nem kell befizetni, mert mentességet kapnak, akkor kérem a tisztelt hallgatókat, hogy döbbenjenek meg, hogy a bajnai kormány időszakában olyan döntések születtek napi szinten, hogy az érintetteknek, pedig a törvény előírt, hogy be kell fizetni a termékdíjat, mentességet adtak ez alól, és ezáltal a Magyar Köztársaság költségvetése 85 milliárdtól esett. Ez nem azt jelenti, hogy a tisztelt vásárlók nem vették meg, amikor nem fizették ki a termékdíjat, hanem kifizették a különböző termékek megvásárlásokon, mert abba beleépítették a termékdíjat, de így született extra profit a különböző multinacionális és hazai cégek számára. Na most mi azt szeretnénk, hogy ez a termékdíj, ez befizetésre kerüljön.
Abban az időszakban, az elmúlt kormányok időszakában 15 milliárd forint a hulladék gazdálkodásra ment el, 85 milliárd, mondom, nem került be fizetésre, mentességet kaptak az érintettek, 85 meg 15, 100 milliárdról beszélünk úgy durván. Na most, a tetejében a játéknak az volt a lényege, egy ilyen szép kis törvényi felhatalmazás volt arra, hogy a mentességet azt kieszközölhessék. 100 pénz az, amit termékdíjként be kellett fizetni, ehelyett 10 pénzt, hogyha magán koordináló szervezeteknek befizettek az érintettek, akkor mentességet kaptak a további befizetések alól.
Milyen jellegű koordináló szervezetek? Mit koordináló szervezeteknek?
Helyes. Azt kell mondanom, hogy az érintettek azoknak, akiknek fizetnie kellett volna, kik az érintettek, gyártók, illetve a forgalmazók abban az időszakban, a koordináló szervezeteket ők maguk hozták létre, tehát azok, akik érintettek, és a koordináló szervezetek magán érdekeltségek voltak. Ezek a hulladékos cégek szelektív hulladék begyűjtését koordinálták, és azt finanszírozták meg, és ugyanakkor az újrahasznosítást finanszírozták meg. Tehát három fogalom. Az egyik az érintett, a másik a közszolgáltatást végző cégek, hulladékos cégek, és a harmadik az újrahasznosítást végző cégek. Tehát miközben 100 milliárd kellett volna, hogy bejöjjön, és abból 15-20 milliárdért a begyűjtést, a szelektív hulladékgyűjtést megvalósítását lehetett volna megcsinálni, és a többi pénz megszolgálhatott volna árvízi, belvízi, környezetvédelmi, természetvédelmi, bármilyen más célokat. Ehelyett nem az történt, hanem 15 milliárd forintért úgy csináltak ezek a koordináló szervezetek, mintha fizikai valóság tekintetében begyűjtenék és újrahasznosítanák. Egy részt megvalósították, egy nagyobb része humbuk. Tehát szeretném jelezni, hogy nem a levegőbe beszélek, ha bár itt a mikrofon előtt az éter hullámain keresztül kommunikálunk most a tisztelt hallgatókkal. Gumiabroncs koordináló szervezeteknél bizony rendőrségi eljárások voltak az elmúlt években, és óriási nagy síbolások történtek, ami beigazolódott. Ennek mindenfajta következménye volt az előző időszakban is. Magyarul azt akarom mondani, hogy a mi rendszerünkben a termékdíj az csökkenne 10-15%-kal, akár a pillepalackról van szó, akár a gumiabroncsról, ugyanakkor nem lenne mentesség, hanem minden termékdíjat be kellene fizetni, méghozzá nem lennének magán koordináló szervezetek, hanem csak egy állami tulajdonú, országos hulladék gazdálkodási ügynökség, begyűjteni a pénzt, és ebből a pénzből az eddigi szerződések, amelyek a hulladékos cégek és az önkormányzatok között kötöttek, ezen szerződéseket átvéve, megfinanszírozná ez az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a szelektív szemét begyűjtését, és ennek a szelektív hulladéknak, műanyagnak, papírnak, fémnek, üvegnek az újrahasznosítását. Tehát ilyen formán egyrészt teljesíteni tudnánk ezzel az új szisztémánkkal, rendszerünkkel az Európai Uniós elvárásokat. Jelen pillanatban a mostani szisztéma, ami egy elég csalárd, és a pénzsíbolásra ment rá, ez nem teljesíti a szelektivitási arányokat és az újrahasznosítási arányokat, amit megkövetel tőlünk az Európai Unió, és ha nem teljesítjük 2013-14-ig, akkor Magyarország pénzügyi büntetést kap, mindaddig, amíg nem teljesíti az Európai Unió kötelező elvárásait, mennyi műanyagot gyűjtsünk be, mennyi papírt, mennyit használjunk.
Mik a kötelezettségeink egyébként? Mekkora arányokat kell vállalnunk, teljesítenünk?
Ezek 30-40%-ot jelentenek upstart, de vannak jelen pillanatban olyan országok, Európai Unión belül, amelyek már az elvárásokat túl teljesítve 60-65%-os begyűjtési arányokkal, és mondjuk anyagfajtánként akár 90%-os újrahasznosítással is büszkélkedhetnek, skandináv országok például. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogy a termékdíj az, amit mi rendezni akarnánk, és ilyen formán, ha bejön 100 milliárd, abból megduplázva akár 25-30 milliárd forintot szánnánk a hulladékgazdálkodásra, szelektív hulladékgyűjtésre, újrahasznosításra. A fönnmaradó pénz akár szolgálhatná más területek finanszírozását is, tehát ebben a tekintetben azt kell mondani, hogy nem vagyok tárca soviniszta, mert azt gondolom, hogy igenis a magyarságnak az érdeke a kórházi ellátás javítása, az oktatás színvonalának növelése, munkahelyteremtés. Magyarul arról beszélek, hogy akár a költségvetés más fejezeteihez is mehetne ez az adójellegű bevétel, annak egy része, de hogyha 30-40 milliárd forinttal úgy kalkulálok, hogy az pedig árvízi-belvízi megelőzésre lenne számva, akkor már is megfordulhatna az, hogy utólag finanszírozzuk, amikor elvitte a víz felső Zsolcát, és megépítünk 2 milliárdért 200 házat. Szerkesztő úr, Borsodabaul Zemplén megyében 5 milliárd forintból az összes vízügyi létesítményt meg tudjuk csinálni. 5 milliárdból. Ha itt a 100 milliárdból 40 milliárd maradna csak a vízügynél, környezetvédelemnél, természetvédelemnél, akkor abban sokszor megvan az 5 milliárd forint. Tehát pontosan meg tudnánk csinálni azt, hogy a fejéről a talpára állítani a dolgokat, tehát a megelőzésre fordítani a hangsúlyt, előre megcsinálni a munkákat, és akkor nincs olyan belvízi probléma, és nincs olyan árvízi probléma, mint ami most előállt.
Mikortól kellene, vagy mikortól szeretné, hogyha működne ez a fajta finanszírozási rendszer, tehát a termékdíjrendszer?
Minél korábban, de nyilvánvalóan a kormányfő dönti el ennek az időzítését, nagyon helyesen, ez az ő jogköre és lehetősége. Ugyanakkor úgy tudom a miniszter úrtól, Fazekas Sándortól, hogy az adótörvények módosításával jön be együtt a termékdíj törvény most majd az elkövetkezendő időszakban, és ezt én szeretném összekapcsolni a hulladéggazdálkodási törvénnyel is. És kérem, hogy a tisztelt hallgatók nehogy készpénznek vegyék, és nehogy így terjedjen el a híre a dolognak, de most azt vizsgáltatom, hogy az olasz modell az arról szól, hogy a papírt külön gyűjtik, a műanyagot, fémet, üveget együtt, de külön, már együtt, de külön, és ehhez képest a komposztálandót, ami lebomló a háztartásokból külön, és egyes nyugat-európai országokban, hogy ösztönözzék a lakosságot a szelektivitás megvalósítására, csak azon szemét után kell fizetni elszállítási, hulladékkezelési költséget, amit nem szelektíven gyűjtenek. Tehát most azt vizsgáljuk, hogy meg lehet-e tenni, hogy az olasz modell bevezetésével igazából Magyarországon csak azért a szemétért kelljen fizetni, amit nem gyűjtenek szelektíven az emberek.
Ez nyilván alapvetően pénzügyi kérdés.
Hogyne, de ha van termékdíj, akkor keresztfinanszírozni is lehet. Mert ha valaki azt mondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása az kevesebbe kerül, mint az ömlesztve gyűjtés, akkor az hazudik. A szelektivitás az eszközigénye, kukák, a járműigénye, kukáskocsi, a személyzet, a benzinpénz, és így tovább, és így tovább, következtében nem kisebb. De ugyanakkor a másik oldalon nem irdatlan mértékben növekszik, hiszen a műanyagból műanyag lesz, és ez bevételt jelent azoknak, akik csinálják mondjuk az újrahasznosítást. Tehát ilyen formán, hogyha egy sor dolog az állam kezében van, akkor innentől kezdve igenis meg tudjuk finanszírozni úgy a hulladékgazdálkodást, a szelektív begyűjtést és az összes többi dolgot a hulladékgazdálkodásban, hogy az a lakosság terheit vagy nem, ne növelje egyáltalán, vagy pedig, és ez lenne a távlati célon, én oda mennék el, és ez lenne egy óriási dolog, hogy mint a Nyugat-Európában is, csak azután fizessenek az emberek, amit nem gyűjtenek szelektíven. Tehát az egy óriási ösztönzés lenne a szelektivitás irányába, de természetesen nem akarom ezt a dolgot úgy elkiabálni, hogy ez ne lenne megalapozva. Tehát ennek a felmérésén dolgozunk most.
Ebben az új rendszerben hogyan fognak illeszkedni azok a regionális kezdeményezések, hiszen azért több ilyen megvalósult már, akár csak itt a főváros körzetében is jó néhány ilyen, amely szelektív hulladékgyűjtésre alapozik, korábbi kommunális hulladéklerakóknak a rekultivációjára egy komplex gyűjtési rendszert építettek ki, járművekkel, feldolgozókkal, depókkal. Ezek a regionális rendszerek hogy fognak ebbe beleilleszkedni? Mi lesz ezekkel, hiszen ezekben komoly uniós pénzek mentek?
Hát hogyne? Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor ezeket a regionális hulladéklerakókat erőltették, ez nem az Európai Uniónak volt a szándéka, annak ellenére, hogy ön jól mondja, ezt az Európai Unió finanszírozta. Ugyanis az Európai Unió akkor is bejelentette, hogy ő a hulladékgazdálkodást finanszírozza, nem a hulladék lerakást. Persze minden tagország önmaga döntötte el, hogy melyik metódust, tehát a hulladékgazdálkodásnak melyik fajtáját szorgalmazza. A regionális hulladéklerakók azért létesültek, mert így lehetett kiváltani nagyon sok település betelt szeméttelepét, illetve az Európai Uniós pénzek csak úgy váltak valóvá, tehát úgy lehetett lehívni ezeket a pénzeket, ha több százezer ember szemetét próbálták kezelni, és ehhez kellettek azok a rendszerek, amelyeket végül megvalósítottak. Viszont a probléma a következő, hogy az Európai Uniós prioritási listán a hulladékgazdálkodás tekintetében a szemétlerakás, akár regionális hulladéklerakóról van szó, a legutolsó helyen van. Az első helyen az a szempont van, hogy ne keletkezzen szemét. Tehát mindent el kell követni, jogszabályok, pénzügyi ösztönzők, lakossági ösztönzés tekintetében, hogy ne keletkezzen. És hogyha nem keletkezik, akkor már nincs annyi, amit le kell rakni, vagy égetni, vagy bármi. A második ezen a prioritási listán az újrahasznosítás, a szelektív gyűjtés, az anyagában történő hasznosítás. A harmadik a fizikai, kémiai eljárásokkal történő semlegesítés, tömörítés például ide tartozik. A negyedik pedig esetleg az égetés, de csak akkor, hogyha ez villanyáram és hőenergia termeléssel kapcsolódik össze, különben ezt nem támogatja az Európai Unió, mi pedig szintén nem támogatjuk se az égetést, se a pirolízist, ugye ez egy másfajta eljárás, ez nem égetés, többek között azért, mert a pirolízis során elképesztő levegőszennyezés adódik, méghozzá olyan aromás szénhidrogénekből, amelyek rákkeltő hatásúak. Tehát a kőolaj származik, mert a műanyag palack az kőolaj származik, és annak a pirolízise révén, az előállítás révén ott olaj keletkezik a végén, amit hőhasznosításra lehet felhasználni, égetni, de nyilvánvalóan még belőle a pillepalackból ezt az olajat előállítjuk, irdatlan karcinogén rákkeltő anyag kibocsátás történik. És akkor végezetül ott vagyunk, hogy mit csináljunk? Hát megenni nem tudjuk a saját hulladékunkat, szemetünket, tehát innentől kezdve valamit tenni kell vele, és marad akkor a lerakás. De előtte mindent el kellett volna követnie Magyarországnak, hogy minél kevesebb keletkezzen, és minél nagyobb szelektív gyűjtés legyen, és minél nagyobb újrahasznosítás. Mi többek között az új hulladékgazdálkodási koncepciónkkal, a szelektív hulladékgyűjtés irányába való nagyobb eltereléssel, és ugyanakkor a termékdíj koncepciónkkal, mint ahogy ezt Dániába csinálják, Olaszországba csinálják, ebbe az irányba mennénk el.
Ugye az árvíz és belvíz helyzettel kezdtük ezt a mai beszélgetést, ugye a beszélgetés vége felé kanyarodjunk vissza egy picit a vízhez, teljesen más oldalról. Ugye nagyon sok szakértő állítja azt, hogy Magyarország számára a víz, az ivóvíz az egy hihetetlen kincs, ami ugye rendelkezésre áll ellentétben a akárcsak Európa bizonyos térségeivel, de hát nyilván a világ olyan térségeivel, ahol ebből irdatlan mértékű hiány van, és azt lehet tudni, hogy előbb-utóbb hatalmas üzlet is lesz nyilván a víz szolgáltatás és a vízellátás. Van-e arra hosszú távú stratégiánk már, hogy hogyan fogjuk megóvni ezt a nemzeti kincset, és mit fogunk vele kezdeni hosszú távon?
A megóvásban én azt is beleértem, hogy nem csak én magam, de nagyon sokan, akik most döntési helyzetben vagyunk, azt képviseljük, hogy az állam szerepét kell erősíteni, és az állami tulajdont kell erősíteni. Tehát ami magánkézbe került, akár belföldi, akár külföldi érdekeltségek kezében van, ahol csak lehet, ezt vissza kell venni állami tulajdonba. Ez pénzzel történő megváltás jelent elsősorban, de monopóliumot és ilyen formán vízvagyon, az is egyfajta monopólium, az a magyarság, a magyar állam, a magyar köztársaság kezében kell, hogy megmaradjon. Ez az első, amit védelemként én mondanék. Természetesen, amit még ide hozzá lehet tenni, az a műszaki védelem. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy mi történik a hulladékokkal, az ipari veszélyes hulladékokkal, hiszen az ivóvíz bázis elszennyezéséhez egy csepp olaj elégséges. És akkor nem beszéltem még semmi fajta más veszélyes hulladékról, vagy veszélyes anyagokról, akár folyékony, akár szilárd halmazállapot anyagokra, amelyek talajra kerülve, bejutva az élővízbázisba, az ivóvízrétegbe, örökre elszennyezik ezeket, és nincs az a pénz, és nincs az a technikai eszköz, amellyel ezt olcsón helyre lehetne állítani. Tehát miközben tényleg egy irdatlan kincsünk van, és ez abból fakad, hogy mi a medencében vagyunk. Tehát földrajzi elhelyezkedésünkből fakad, Kárpát-medence alján, és nem csak a felszíni vizek ide csorognak, ide folynak, hanem röntgen szemünk lenne, akkor látnánk, hogy hogyan migrál a víz, a talajvíz akár 100 kilométereken keresztül időben hosszan elhúzódva ide a medence aljára. Tehát ezt a kincset csak úgy tudjuk elbaltázni, ha külföldi kézbe adjuk, privatizáljuk és bagóért elviszik tőlünk, bocsánat, a felhasználási lehetőséget, és ahogy ön mondja, majd milliárdokat csinálnak belőle magánérdekeltség maguknak. Kettő, úgy tudjuk elbaltázni a dolgot, hogy nem csinálunk környezetvédelmet, nem előzzük meg a szennyezéseket, legyen az egy ipari katasztrófa, vagy legyen az egy olaj által okozott vízszennyezés, mondjuk ma este többek között arról tárgyaltam a vízügyi igazgatóságon, hogy milyen helyzet az, miközben Ausztriában és mondjuk Szlovákiában, amikor egy uszály beérkezik az adott országba, akkor ott a beérkezéskor a fenékvizet, tehát az ő szennyezett vizét, amit a hajó használ, és egyéb más hulladékát leadja kötelezően, és amikor kilép, akkor ezt leellenőrzik. Ehhez képest Magyarországon semmilyen nincsen. Pedig Bajánál megvan a kikötő, ahova oda tudnak állni ezek a hajók, és Gönyűnél megvan a kikötő, ahova tudnak állni. Csak egy jogszabály kellene. Na hát akkor meg fog születni az a jogszabály, és kell az a 10 ember a két helyszínen, akik 24 órás szolgálatban elvégzik ezt a feladatot. Miért mondom? Mert rendre, mivel Ausztriában meg Szlovákiában nem tudják leereszteni illegálisan ezt a fenékvizet. Ez egy olajos folyadék. Magyarország területén eresztik le a Dunán, és Komáromtól lefelé aztán folyik, és azt látjuk, hogy egy olyan vékony filmréteg van a folyó felszínén, amelyet nem lehet onnan eltávolítani fizikai értelemben. Hiába lenne rá pénz, nem lehet technológiai megoldani. Tehát mit kell csinálni? Ugyanazt, mint az osztrákok, meg amit a szlovákok csinálnak. Beléptetéskor kötelező, ki kell állni a hajónak, le kell szedni róla, és utána ellenőrizni, amikor kimegy az ország területéről. Tehát ez a dolog az elmúlt 20 évben nem történt meg. Most meg fogjuk csinálni ezt is. Így védve mondjuk ezt a vízbázist.
Egy nagyon rövid kérdésre van még időnk. A hasznosításra vonatkozóan van már elképzelésünk? Tehát, hogy hogyan fogjuk a vízkészletünket hasznosítani?
Hát elsősorban azt gondolom, hogy az ivóvízellátás biztosítása az nagyon fontos. Ott ahol arzénesek a vizeink, ott mondjuk a megtisztítása a végcél, nem a higítással történő határérték alá történő beállítása az arzén koncentrációnak, hanem a víz megtisztítása. A másik pedig az ipari tevékenységünk biztosításához szükség van ezekre a vízbázisokra.
Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemért felelős államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm.